Azt mondta, hogy bármit csinál, az mindig avantgárd. Ez mit jelent, vagy miben nyilvánul meg?
Hát én azt értettem alatt, hogy minden műalkotás létrehozásához kell egy avantgárd gesztus. Ez a gesztus az, hogy a korábbi stilisztikai konszenzusokat, vagy művészeti konszenzusokat fel kell mondani. Tehát azt kell mondani, hogy én nem írok úgy, ahogy írnak XYZ és más idősebb pályatársaim. Tehát nekem más módon kell írnom. Tehát nem szabad, hogy olyan stilisztikákat alkalmazom az ember, amik tulajdonképpen már közhelyesek, és nem hoznak újdonságot a világból. Tehát számomra ez az avantgárd.
Ugye nyilvánvalóan a nyelvezet az, ami nagyon meghatározó az ön könyveiben, írásaiban, ha mondjuk csak a prózai részét nézzük. Mivel tud többet adni ez a nyelv, vagy mivel tud többet mondani, vagy hitelesebben?
Nehéz erre válaszolni, mert nem tud többet mondani, mint más írói nyelvezet, de ez az én nyelvem, tehát én tudok megszólalni. Magyarán a lényeges kérdés nem az, hogy ez a nyelvezet többet hoz-e, mint mondjuk, mit tudom én, Krúdi Gyula nyelvezet, vagy egy klasszikust mondjak, hanem az a lényeges, hogy ezen a nyelven én meg tudom-e ragadni, én személy szerint meg tudom-e ragadni azt a világot, amit meg kívánok ragadni. Tehát itt a nyelv nem arról szól csak, hogy a korábbi nyelvekhez viszonyul, mint újdonság, hanem arról van szó, hogy hozzám viszonyul, mint íróhoz. Tehát, hogy én működni tudom-e ezt a szerkezetet, és ezen túlmenően, hogy kedvel tudom-e működtetni. Tehát számomra is akkor tárul föl az a világ, amikor elkezdek írni. Tehát én is akkor nyitom ki azokat a nyelvi kapukat, amiket a nyelv felkínál számomra. Én sem jártam ott korábban. És amikor olvassa bárki is azt, amit én írok, valójában nem is a témát olvassa, nem is a történetet olvassa, nem is a stílust olvassa, nem azt olvassa, hogy én most humoros vagyok, vagy szomorú, vagy jópofa, vagy okos, hanem azt a kedvet olvassa, amely kedvel én is elkezdek járni ezen a nyelvi úton, ebben a birodalomban, amely kedvel én megpróbálom feltárni ezt a tematikát. Ha ez a kedv hiányzik, akkor senki nem tudja elolvasni. Tehát Dosztojevszkit se lehetne olvasni, ha nem érezném azt, hogy Dosztojevszki iszonyatos kedvel, mondjuk azt, hogy jó kedvel ment bele abba, hogy megfogalmazza a legkeményebb sztorikat is, mondjuk az ördögöket. Tehát az olvasó általában azt a kedvet, vagy azt az írói akaratot, amivel az ember megpróbálja a témáját föltárni és megragadni.
De most ezt megpróbálom banálisabb szintre hozni, akkor ez azt jelenteni, hogy amit kedvel írunk, vagy amit mondjuk ilyen szándékkal írunk, vagy erős szándékkal, akkor az jó is, vagy ez most egyszerűsítés, vagy torzítása?
Ez egy egyszerűsítés a dolognak, de mégiscsak megfelel a valóságnak. Tehát, hogyha a maga leül a barátnőjével beszélgetni, és a barátnőjének van egy jó sztoria, de a barátnője dekoncentráltan, fapohával és unalmasan elő, akkor maga is halálra fogja unni magát. Hogyha ezt a történetet a barátnő élénken, elevenen, és azzal az örömmel mondja el, hogy meg akarom mutatni ezt a történetet a saját barátnőmnek bármilyen céllal, azért, hogy irigységet keltsek, mert egy jó pasiról van szó benne, vagy azért, mert fáj nekem, és azt szeretném, hogyha ő is érezni az én fájdalmamat. Tehát akkor tudom csak élvezni, hogyha ez a kedv benne van. Tehát ez minden szinten működik. Természetesen az írói alkotás nem ugyanaz, mint amikor egy történetet elmesélünk egy kávé mellett, de valahol alaplényegét magában rejti a kávéházi beszélgetés is. Én például borzasztóan szenvedek attól, hogyha azt tapasztalom, hogy emberek nem tisztelnek meg engem egy beszélgetés során azzal, hogy a velük történt eseményeket úgy mondják el, hogy én értelmezni tudjam. Tehát kellőképpen koncentráltan, azokra a lényeges dolgokra figyelve, amik engem is érdekelhetnek, hanem úgy mondják el, ahogy őket érdekli. De innétől kezdve a történet nem nyíli, számomra indiferens marad.
Na jó, de lehet azt szem előtt tartani, hogy vajon mások számára mi az érdekes, vagy egyáltalán tudom ezt én megítélni?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs alapgesztus. Tehát tudunk-e értelmesen beszélni a másikkal? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ez ugyan olyan, mint hogy közös nevezőre hozni a törteket. Tehát hogyha én nem vagyok képes arra, hogy a világból engem elérő tapasztalatokat a másik számára értelmesen tudjam továbbadni, akkor jobb nem beszélni, akkor jobb hallgatni.
Igen, csak mondjuk egy kommunikáció esetében közvetlen visszajelzés van. Tehát ha mondjuk olyasmiről beszélünk, akkor látom önön, vagy látja rajtam, hogy fú, hát ezt most én mondjuk unom, nem szeretem így úgy amúgy. De amikor írok, akkor ez mondjuk sokkal kevésbé direkt, kikerül mondjuk a könyvesboltokba, és esetleg akkor derül ki, hogy mások számára érdekes lehet. Vagy...
Hát igen, ez egy probléma, tehát hogy az irodalom nem olyan, mint a színház, ahol ugye, vagy a sima beszédhelyzet, hanem itt el van csúsztatva a válaszreakció. Tehát ez egy furcsa helyzet, hogy egyszerre vagyok a létrehozó, és az ellenőr is. Tehát én hozom le a terméket, hogy úgy mondjam. Tehát egyszerre kell írónak és befogadónak is lennem, és mind a kettőben elég pontosnak kell lennem. Tehát, hogyha én rossz befogadó vagyok, és nem veszem észre, hogy íróként hibázok, akkor nem tudok korrigálni. Tehát ez egy ilyen furcsa fából vaskarika játék, de sajnos ezt kell csinálni. Tehát elsősorban én vagyok a visszaigazolója annak, hogy az jó-e vagy nem jó. És ha sikerül, akkor szerintem át kell mennie másokon is.
A házasságon innen és túl megjelenése után azt mondta, hogy ez a nyelvezet ez most már kifogyott, tehát ezzel most már nem lehet többet mondani. Egy ilyen író-olvasó beszélgetésre emlékszem. Egy gyereknek egy nagyon hasonló nyelvezete van, vagy ezt rosszul látom?
A gyereknek hasonló nyelvezete van, sőt a gyerek nyelvezete nem jöhetett volna létre a házasságon innen és túl novellái nélkül. Tehát ott dolgozódott ki, vagy ott munkálódott ki ez a fajta beszédmód, amelyiknek jellegzetessége az, hogy rendkívül szikár, és igyekszik neutrálisan beszélni a világról, minimális helyeken engedni olyan részt, ahol tényleg a szív is beledobban. Akkor hibásan mondtam, hogyha ezt gondoltam, hogy a házasságon innen és túlban lezárult ez a nyelvezet, mert én akkor tudtam már, hogy egy regény születni fog ezen a nyelvezeten, de most már viszont tényleg nem lehet folytatni. Nem tudom, hogy mi folytatódik. Jó volna egy másik nyelv, de ezt nem lehet ideológikusan eldönteni, nem lehet eldönteni, hogy most mától kezdve elkezdek kitalálni egy másik nyelvet, mert nem lehet másik nyelvet kitalálni. Tehát a nyelvi módosulás, vagy a stilisztikai módosulás tartalmi módosulással együtt jár. Tehát azt mondom, hogy nekem a gyerekkel valami lezárult az életemben, egy nagyon fontos dolgot kitettem magamból. Mondjuk azt, hogy most van némi üresség, tehát szellemileg, gondolatilag bennem, élményszinten, érzelmi szinten valami elmúlt. Azt kell várni, hogy ez az egész újra töltődjön, újra jönnek impulzusok, újra átjárjon valami kívülről, és ez majd meg fogja teremteni a maga nyelvét. Persze ezt csak így magának mondom, így interjúban, mert egyébként meg össze nagyon be vagyok tojva, hogy nem fog semmi megteremtődni. Tehát nem úgy van, hogy ezt én a magára tudom, csak most így szeretnék ilyen magabiztosság látszatát kelteni, de valójában semmit nem tudok, én csak remélem, hogy majd lesz valami.
De ez miként alakul akkor így az embert, érik mindenféle hatások, leül, írogat, és akkor áthúzogatja, kidobálja, kitörli a számítógépben, nem tudom, hogyan ír.
Hát tehát, hogy az írói munka az úgy működik, hogy vegyük ezt a technikai dolgot oldalra, mert természetes, hogy minden írónak meg kell tanulni írni. Tehát, hogy egy költőnek kell tudni hatott feles jambust írni, meg ha nagyon meg van szorulva, akkor egy szonettet össze kell tudnia dobnia. Ez a technikai rész, ezt meg lehet, ez a legkönnyebb. A másik rész, ami szintén tulajdonképpen gyakorolható, ez ahogy a Per Krisztián barátom egy szép versbe megfogalmazza, befelé űrhajózni. Tehát megtanulni azt, hogy lemenni magadba, ott, ahol már nincsenek érdekek, és nincsenek ideológiák, újságok, hanem csak tisztán a te éned van. Mondjuk tisztán a te szíved van. És akkor az van, hogy igen, ezen keresztül kell bevenni azt, ami kívül van, tehát a külvilágot valamilyen módon ezen a szíven keresztül kell megszerezni, és akkor így töltődik, aztán majd csak lesz belőle valami, hogy mi lesz, hogy mikor lesz, azt persze lehet tudni.
Akkor ezek szerint az írás az önismeret?
Hát az írás az egy nagyon komoly önismeret. Tehát azok az emberek, akik nem ebből az irányból fognak hozzá az íráshoz, azok egyébként nagyszerű lektűröket is tudhatnak írni, de igazából művészileg értékelhető produktumot nem.
De ez azt is jelenti, hogy kiadom magam, tehát nyilván a saját történéseimet, érzéseimet, legbensőbb titkaimat írom meg, ami most nem konkrét történésekre gondolok, tehát nem az epikai részére, hanem egyáltalán, ahogyan én kezelek bizonyos helyzeteket vagy érzelmi szituációkat.
Hát igen, azt hiszem, hogy ez pontosan megfelel a valóságnak, tehát akkor, amikor bármilyen történetet, olyat, ami nem velem történt meg, valahol az ember a saját szereplőjével olyan mélyen azonosul, tehát hogy a pszichénk az ugye ezerféle, van egy főcsapás, hogy én milyen vagyok, és maga rám néz, vagy ismerjük egymást egy ideje, és nagyjából úgy be tudja lőni, hogy én egy milyen típusú ember vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy a pszichének nincsen ezernyi más alakja és formája, és amikor úgymond befelé űrhajózik az ember, akkor ezeket a formákat is fel kell tárni. Tehát, hogyha nekem a Stavrogint kell legyártanom, ugye Ördögök Dosztojevszkij, azt igenis Dosztojevszkij nem az utcán nézte ki, hogy milyen ez a fószer, hanem befelé nézett, és magában látta meg azt az embert, aki mondjuk olyan, mint a Stavrogin, tehát nem egy vonzó, nem egy szimpatikus figura.